Kedves hallgatóink, az élelmiszer pazarlás korunk nagy problémája, környezetvédelmi, gazdasági és erkölcsi kérdés is egyben. A globális élelmiszerellátási láncban a megtermelt élelmiszerek mintegy egyharmada végzi hulladékként, amely körülbelül 1,3 milliárd tonnát tesz ki évente. Magyarországon mintegy 1,8 millió tonnára becsülik az évente keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Ennek a nagyobbik része a háztartásokban termelődik. Legnagyobb arányban készételeket pazarlunk, ezt követik a pékáruk, majd a zöldségek és gyümölcsök. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal 2016 óta számos kormányzati és civil szervezettel működött együtt annak érdekében, hogy a problémára adható legjobb válaszokat meghatározhassák. Fontos, hogy az élelmiszeripar, a kereskedelem és a kutatóintézetek, egyetemek képviselői is szerepet vállalnak a munkában. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal arról beszélgetünk, hogyan tudjuk vásárlásunkat, étkezésünket úgy megtervezni, hogy maradék nélkül élhessünk, a riporter Jászter Beáta.
Nagyanyáink soha nem dobtak élelmiszert a kukába, és arra neveltek minket is, hogy ne dobjuk ki az ételt. Sőt, hát ugye van egy szép hagyomány is, hogyha a kenyér leesett a földre, akkor azt fölemelték, és megcsókolták, és megtisztogatták, és elfogyasztották. Most viszont olyan világban élünk, hogy túlfogyasztunk, túlvásároljuk magunkat, és bizony, amire úgy gondoljuk, hogy nincs szükségünk, akkor azt azonnal dobjuk a kukába. Magyarországon régóta kampányolnak már a mellett, hogy ne legyen maradék, és az a maradék ne kerüljön a kukába. De vajon tudjuk-e azt, hogy itt Magyarországon mennyi élelmiszert dobunk ki a kukába?
Szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy mennyi élelmiszert dobnak ki évente. Ez a legutóbbi hazai felmérés alapján Magyarországon az élelmiszer hulladék mennyisége az 65 kg fejenként. Tehát ez azt jelenti, hogy én 65 kg szemetet élelmiszeri hulladékot termelek egy éven, és a hallgatók is nagyjából ennyit, akik minket most hallgatnak. Ez nagyon közel van egyébként az európai átlaghoz, ami 76 kg, tehát ezért ez nagyon-nagyon nagy mennyiség. Valójában most több számadatot is fogok mondani, csak azért, hogy tényleg ezt a mennyiséget minél inkább el tudjuk képzelni. Nagyjából a vásárlásainknak, a megvásárolt élelmiszereinknek a 10%-a az, ami feleslegesen történik, és az a szemétbe fog kerülni. Hogyha egyébként picit az élelmiszer hulladéktól eltávolodva az összes háztartási hulladékunkat tekintjük, akkor annak 25%-a nagyjából, ami élelmiszer. És hogyha világszinten nézzük ezt a dolgot, és nézzük a FAO-nak, ami az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetet jelenti, az ő vizsgálataikból az derül ki, hogy a megtermelt élelmiszereknek nagyjából az egyharmada az hulladékként végzi, ami azért hatalmas nagy mennyiségnek tekinthető, és még egy utolsó számadatot engedjenek meg a hallgató, az az, hogy ha évente nézzük ezt a mennyiséget, ami világszinten élelmiszer hulladék, akkor abból körülbelül 500 ezer embernek az egy évre való teljes élelmezése megoldható lenne. Tehát én azt gondolom, hogy itt hatalmas nagy mennyiségekről van szó, és ezt nem szoktuk tudni.
Lehetséges az, hogy sokkal kevesebb élelmiszer kerülne a szemétbe, ha már az étrendünk megtervezésekor sokkal több időt fordítanánk arra, hogy tudatosan tervezzünk, és tudatosan kiszámoljuk, hogy mire van szükségünk, még mielőtt betennénk a lábunkat a boltba.
Igen, ez abszolút így van, mert hogyha tervezek, akkor tervszerűen fogok vásárolni egyrészt, kevesebb lesz az impulzív vásárlás, hogy fú, most megláttam egy új terméket, jaj, most ezt láttam tegnap a reklámba, és akkor most gyorsan megveszem, amíg itt vagyok, mert hogyha tervezek, akkor azért sokkal inkább afelé haladok, ami tényleg szükséges a számomra, valamint a tervezés az magába foglalja azt is, hogy megnézem, hogy otthon milyen terméket termékeim vannak. Megnézem azt, hogy mi van a spájzban, mi van a hűtőben, mi van a fagyasztóban, és tisztában vagyok az otthoni készlettel, tehát sokkal valószínűbb az, hogy nem fogok venni egy olyan terméket, amiből már mondjuk kétféle van otthon, mert tisztában vagyok vele, hogy van. Míg hogyha nem tervezek, akkor nem tudom az otthoni készletet, nem ismerem, és sokkal könnyebben előfordul az, hogy hasonló termékekből feleslegesen fogok vásárolni, és ugye ennek az a veszélye, hogyha nagyon sok hasonló termék van, ami később nem kerül elfogyasztásra, hogy ugye a lejárati idő az véges, és nyilvánvalóan bizonyos idő alatt nem fogom tudni elfogyasztani ezeket a termékeket, és ezután ez a szemétbe fog kerülni. Egyébként érdekességként elmondom, hogy az élelmiszer hulladékok közül ugye van olyan, ami elkerülhető lenne, van olyan, ami nem elkerülhető, ilyen például mondjuk a tojásnak a héja, vagy gyümölcsök héja, amit nem fogyasztunk át, olyan részek, vagy akár a húsoknál a csont részek, amiket tehát tényleg elkerülhetetlen, hogy kidobjuk, és mondjuk ez is az élelmiszer hulladék részét képezi. Viszont az elkerülhető, az pont az ilyen romlásból, vagy túl nagy mennyiségű vásárlásból adódik, hogy ezek az elkerülhető hulladékok, ezek legjellemzőbben és legnagyobb mennyiségben készételeket tartalmaznak, tehát a legmagasabb elkészültségi fokú ételt. Ami azért szomorú, és még rosszabb, mert nem elég, hogy az alapanyagot kidobom, amit ugye megvettem, hozzáadtam rengeteg más alapanyagot, egyébként is azt előállították, tehát már az előállítás során is van befektetett energia, de ugye az elkészítés során használok vizet, használok gázt, áramot, attól függően, hogy készítem el. Ugye utána a mosogatás során, a tisztítás során is ugye rengeteg energia megy el, tehát nem csak maga az alapanyag vészel, hanem maga az energia is, amit arra az alapanyagra fordítunk.
Megint csak a nagyanyáinkhoz kell visszatérjek, mert ők pontosan tudták, hogy egy megmaradt ételből mit lehet készíteni. De egy kicsit elfelejtettük azt, hogy bizonyos ételeket át lehet alakítani, és máshogy fel lehet dolgozni, és nem kell a kukába dobni a maradékot.
Igen, sajnos ezt a nagyon jó gyakorlatot, ahogy azt kell mondjam, elfelejtettük, vagy nagyon-nagyon háttérbe szorítottuk, azáltal, hogy mindig minden elérhető, meg mindig minden annyira tökéletes, annyira szép, és akkor ez így valahogy feledésbe merült, de nagyon sok olyan étel van, amit igen, egy kicsi átalakítással még nyugodtan fel lehet használni. Én például az jutott eszembe itt a példát kapcsán, hogy mondjuk egy sült hús is, hogyha megmarad, és mondjuk nem is marad olyan nagy mennyiség, de már ugye ebben a formában nem szívesen fogyasztjuk el, hogy akkor egy salátával kiegészítve, tényleg egy ilyen vegyes húsos, zöldséges salátát készíthetünk belőle, és akkor már is egy picit más, egyébként úgy el is veszíti a jellegét az a sült hús, tehát az ember, amikor egy ilyen egytál ételt fogyaszt, nem is arra gondol, hogy fú, most akkor ez egy sült, és akkor például ez is egy jó megoldás lehet. Most ebben a téli szezonban a sütőtököt nagyon gyakran használunk, abból például én gyakran készítek sütőtökös szendvicskrémet, a maradék megsült tökökből, sajtkrémmel meg fűszerekkel kikeverve, és egy teljesen más jelleget ad az alapanyagnak, és számos más ilyen praktika van, vagy ugye mondjuk nagyon gyakran, és ez is nekem is egy ilyen nagyszülőktől hozott példa, hogy ugye a vasárnapi húslevesnél, hogy a tészta az gyakran megmarad, főleg, hogyha ez cérnemet él, akkor azt lepirítva és hozzátéve akár nem tudom, vajat, vagy lekvárt, vagy bármi másat, akkor az is úgy elfogyasztható. Tehát azért sok ilyen praktikánk van, amiben egyébként szerintem még kifejezetten örömünket is lehetjük, mert azért ez egy kreatív folyamat, csak meg kell tudni ezeket újra megismerni, és újra beépíteni a mindennapi táplálkozásba, vagy a mindennapi főzésbe.
Említetted a feldolgozott élelmiszereknél a lejárati időt, ugye ezt mindannyian nézzük, vizslatjuk, de vajon tényleg akkor jár le a minősége annak a terméknek, ami oda ki van írva?
Szerintem egy nagy űr van az emberekben, és nagyon kevesen tudják, hogy itt a fogalmak között van különbség. Ugye a címkét, hogyha nézzük, ami egy korábbi adásban is már szerepel, hogyha a minőség megőrzésről van szó, és az van rá, vagy minőségét megőrzi eddig és eddig, akkor azt garantálja a gyártó, hogy addig a dátumig, A minőség az hibátlan. Megfelelő lesz az állaga, megfelelő lesz a színe, az illata, úgy fog kinézni, ahogy az teljes mértékben elvárható. Viszont, hogyha eltelik akár egy hét, de akár egy hónap is eltelhet a minőség megőrzési időtől számítva, és hogyha ez teljesen bontatlan csomagolásban volt, és én akkor nyitom ki, az attól még fogyasztható. Mert lehet, hogy nem lesz már annyira megfelelő az állaga, lehet, hogy már össze kell rázni azt a folyadékot, vagy picit már úgy a fűszer össze van úgy csomósodva, vagy össze van úgy ragadva, de hát attól még ez teljesen elfogyasztható. Az, hogy ez mennyi idő, tehát hogy ez egy hét, két hét, vagy akár egy hónap, ez abszolút az adott élelmiszernek a jellegéből, a tulajdonságaiból adódik, de egyébként, hogyha szemmel látható elváltozás nincsen rajta, gondolok itt penészedésre, vagy bármi másra, amit valóban érzékelhetünk, akkor ezt el lehet fogyasztani. És a másik ilyen felirat az az, hogy fogyasztható eddig és eddig, ugye utána van a dátum. Na ez azt jelenti, hogy tényleg csak addig fogyasztható. Mondjuk ez általában ugye tejtermékeknél ez 100%, hogy ezt csak addig tudod elfogyasztani, és ott már nem érdemes várni egy hetet, vagy két hetet, meg pláne nem, mert ahogy telik az idő, ezek biztos, hogy meg fognak romlani, és egészségre káros lesz, még akkor is, hogyha ez eddig bontatlan volt. Úgyhogy ezt a két fogalmat, hogyha tisztázzuk magunkba, meg megnézzük a terméken, akkor tudunk jól dönteni.
Most az is eszembe jutott, hogy amikor márciusban bezártak minket a karanténba, elindult egy nagy felvásárlási láz, és aztán meg nyáron, egész nyáron arról cikkeztek az újságok, arról szóltak az interjúk, és arról beszélt mindenki, hogy mennyi élelmiszer maradt, száradt, romlott az emberekre. Ez is pazarlás.
Hát ez is pazarlás, nem is akár mekkora. A tavaszi karantén idején ilyen eszeveszett módon kezdtek az emberek vásárolni. Ezt láthattuk is, mert azért voltak olyan napok, amikor alap élelmiszerekből is teljes hiány volt. Aztán jött ugye a nyári időszak, és valóban hatalmas mennyiségeket kellett kidobni bizonyos embereknek, nem mindenkinél, aki ügyes volt, annak nem. A NÉBI, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, ami Magyarországon működik, ők állítottak össze most ősszel egy segédanyagot, amiben az található, hogy ilyen helyzetre hogyan tudunk felkészülni. Mi az a mennyiség, ami két hétre egy átlagos felnőtt számára szükséges. És akkor itt lebontották, hogy gabona alapú termékből, mondjuk mit tudom én, kenyérből, vagy száraz tésztából mennyi kell húsfélékből. Ugye itt gondolhatunk nem csak a fagyasztott húsokra, hanem akár konzervekre is, vagy halkonzervre, szalámifélékre, ilyesmire. Ebből mennyi kell, mennyi tejtermék kell, mennyi tojás kell, zöldség, gyümölcs és egyebek, és hogy ezeket milyen formában tudjuk úgy megvásárolni, hogy azok valóban ne romoljanak meg idő előtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút hasznos, és ezt mindenkinek érdemes átgondolni, vagy utána járni. És ami egy nagyon egyszerű dolog, és azt gondolom, hogy ez is nagyon nagy segítség, az, hogy olyan dolgokat vásároljunk, amit egyébként is szoktunk fogyasztani, és el tudunk készíteni, ismerünk, és hát nyilván, hogyha minél többféleképpen variálható, például ugye az előbb is mondtam, hogy rizs, vagy bulgur, vagy egy száraz tészta, azokat azért elég sokféleképpen lehet, akkor az annál jobb. Mert hogyha olyan terméket választunk, amit azelőtt soha nem készítettünk, vagy ha késztermék, akkor soha nem fogyasztottunk, vagy tényleg olyan nagyon-nagyon kis mennyiségben, hogy évente mondjuk egy vagy két alkalommal, akkor az szinte biztos, hogy felesleges lesz a számunkra, mert egyszerűen nem ez a jellemző, és csak további élelmiszer hulladékot fogunk gyártani, akár azzal, hogy nem fogyasztjuk el, és már felhasználhatatlan, és ki kell dobni, vagy akár azzal, hogy a teljes mértékben ismeretlen alapanyaggal kezdünk dolgozni, és az sem biztos, hogy sikerül, meg az sem biztos, hogy ízlik, úgyhogy azt gondolom, hogy erre mindenképpen figyeljünk.
Milyen érdekes, Katica, hogy arról beszélünk, hogy ne dobjuk kukába az élelmiszereket, próbáljunk meg maradék nélkül élni, ne pazaroljunk, és mégis mennyi témát érintünk, mert érintjük a fenntarthatóságot, érintjük a környezetvédelmet, még a hulladékgazdálkodást is, és hát az egészségvédelmet. Szóval nagyon sok szálon fut ez a téma.
Igen, ez nagyon-nagyon szerteágazó téma, és valóban én is, ahogy erre az interjúra készültem, még én is meglepődtem, hogy tényleg mennyi felé lehet még tovább gondolni ezt a témát, amiről most ugyan nem esik akkora nagy szó, mert nyilván nem is biztos, hogy ez a célunk, de az, hogy azért a vendéglátóhelyek, illetve akik most ugyan nem dolgoznak a jelenlegi helyzetben, de azért mégiscsak egy hatalmas nagy részét képezik azért ennek az élelmiszerhulladéknak, illetve a közétkeztetés és mindenféle étkeztetési formában, illetve nyilván ugye az élelmiszeriparban is, tehát az előállítás során is, hogy mekkora mennyiségű energiát használunk fel, és hogyan ebben mekkora része van ezeknek az egységeknek. Ami emellett fontos, az, hogy nyilvánvalóan én, mint magánember, sokkal kevesebb élelmiszerhulladékot fogok termelni, mint mondjuk egy olyan konyha, ahol főznek több ezer vagy több száz főre. Viszont itt kiemelném azt, hogy itt azért mindenki önmagában is nagyon-nagyon sokat tehet, és azt gondolom, hogy ha erre mi is elkezdünk figyelni, akkor előbb-utóbb elkezd erre figyelni majd az ipar is, meg a nagyobb egységek. Ennek egyébként például egy nagyon jó példája az ugye az, hogy most már az eleve hulladékcsökkentés miatt is, meg itt a fenntarthatóság miatt is ugye a műanyag zacskók, a műanyag csomagoló anyagok azért egyre inkább visszaszorulnak, és erre egyre jobban reagálnak is a gyártók, tehát hogy elérhetőek akkor olyan vászontáskák, amiket tudunk használni, vagy akkor ők is papírba csomagolnak, és így tovább sorolhatnám. És még egy picit ezen a szerteágazó témán maradva, azt azért elmondanám, hogy ugye a karitatív szervezeteknek a munkájáról se feledkezzünk meg, és illetve arról, hogy nagyon sokszor valójában olyan élelmiszer kerül hulladékba, ami még egyébként emberi fogyasztásra teljesen alkalmas lenne, és hogy emellett ugye az éhezésnek, illetve a szegénységnek a mértéke az mekkora a világszinten és Magyarországon is, és emellett említeném meg azt, hogy azért itt a jogi szabályozás, ez nagyon sok mindent nem tesz lehetővé, és nagyon sok mindenben köti a fenntartóknak a kezét, és sajnos nagyon nehéz ezt összehangolni, és itt a fenntarthatóság mellett, meg az ételmaradék csökkentés mellett biztos vagyok benne, hogy ez a jogi szabályozás lesz az, ami itt elég nagy kihívás elé állítja majd a fogyasztókat is, meg a termelőket is.
Végezetül említettél egy sütőtökkrémet, és szerintem ez minden hallgatót érdekel, engem annál is inkább, mert itt pihen a hűtőmben a sütnivaló tök, amit holnap szeretnék elkészíteni, és ha netán maradna, akkor én is beneveznék erre a szendvicskrémre, úgyhogy légy szíves, mondd el, hogy készíted.
Ennek egy nagyon egyszerű receptje van, és tényleg akár gyerekek is elkészíthetik. Én is már gyerek csoportokkal készítettem el, és nagyon-nagyon élvezték. Ugye a megsült tökökről van itt szó, ezeknek a felhasználásáról. Hogyha a tököket kikaparjuk, akkor ugye a belsejére lesz szükség, és ugyanannyi mennyiségű sajtkrémet használunk fel hozzá, mint amennyi tökpürével rendelkezünk. Ez egy sima, teljesen natur sajtkrém lehet, főleg ilyen kis tömlős, kinyomós sajtkrém, szoktam használni, és akkor ehhez teszünk fokhagymát ízlés szerint, aki erősebben szereti, az nyugodtan tehet többet, aki kevésbé, az nem, sót, illetve fehérborsot, és hogyha van tök magunk, akkor azt összetörve még belekeverhetjük, de hogyha ez nincsen, akkor önmagába is nagyon-nagyon szuper, és én ezt úgy szoktam, hogy elkészül ez a krém, ez tényleg még ott pár napig eláll a hűtőbe, hogyha valaki nagyon-nagyon sűrűnek érzi, akkor esetleg natúrjoghurttal vagy tejföllel is lehet egy picit krémesíteni, lágyítani rajta. Nagyon jól passzolnak hozzá különféle szendvicssonkák, akár baromfi vagy akár sertés, bármilyen sonkaféle nagyon jól passzol hozzá, illetve én kifejezetten mozzarellával is nagyon-nagyon szeretem, akár pirítósra vagy simán kenyérre kenve, szerintem egy nagyon kellemes szendvicskrém, és picit úgy ezeket a megszokott reggeli szendvicseket vagy egyéb ételeket nagyon jól fel lehet vele dobni, vagy helyettesíteni.
Kedves hallgatóink, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal arról beszélgettünk az imént, hogyan tudjuk vásárlásunkat, étkezésünket úgy megtervezni, hogy maradék nélkül élhessünk. A riporter Jászter Beáta volt.